eredményeit énekelte Kálai Bori és Berkes János.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2024. június 19-én, szerdán. Az éjszakás technikus Péderi Zsolt, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Műsorismertetésünk előtt elmondom, hogy a mai napon 4 óra 39 óta látjuk fent a napot az égen, és lenyugtára 20 óra 40 percig kell majd várnunk. És most műsorismertetést hallanak, melyet szokás szerint a napi mája követ. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink. Felköszöntjük a ma névnapjukat ünneplő gyárfásokat, és megtudhatjuk, milyen események és kik kötöttek június 19-éhez. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további szép napot, és műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!
Imája.
Dicsőséges Szent Háromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. Támogass testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos, tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülethessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörög érettünk. Amen.
A Szent István Rádióban.
Magyarország kész támogatni Mark Rutte távozó holland miniszterelnök jelölését a NATO főtitkári posztjára, írta az Exportalon Orbán Viktor. Tesszük ezt annak a fogadalmának a fényében, hogy teljes mértékben támogatja azt a megállapodást, amely szerint magyar állomány nem vesz részt a NATO ukrajnai tevékenységében, és ezek támogatására sem fordítanak magyar forrásokat, indokolta miniszterelnök. Információk szerint Ursula von der Leyen, a leköszönő Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett európai néppárt politikusa, a tagállami vezetők legtöbbjének támogatását élvezi a következő 5 évre. Orbán Viktor szerint semmibe vették az európai emberek akaratát, és leosztották egymás között az EU vezető pozícióit. A néppárt ahelyett, hogy a választókra hallgatott volna, végleg összeállt a baloldallal és a liberálisokkal, fogalmazott a kormányfő. Make Europe Great Again, vagyis tegyük nagyjá Európát lesz az uniós magyar elnökségi elmondata, jelentette be Bóka János. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az Európai Unió tanácsa 2024 második félévi magyar elnökségének hivatalos prioritásait, közösségi oldalait és vizuális megjelenését mutatta be a Várkert bazárban. Az Európai Néppárt 97%-os támogatással felvette a Tisza pártot a párt családjukba. Az elnök frakcióvezető újságíróknak nyilatkozva előzőleg kijelentette, támogatja a csatlakozási kérelmet. Manfred Weber szerint jó látni, hogy az a párt, amelyik felteszi a szükséges kérdéseket Magyarországon, most csatlakozik a korrupcióellenes és jogállamisággal kapcsolatos fellépésükhöz. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 7%-osra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó 2 célét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Korábban Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, a jegybank most még folytathatja ezt a pályát, az év második felében azonban nagyon visszafogott tere lesz a további kamatvágásnak. A forint a döntés hírére erősödött. A főpolgármester nem mentesül az adófizetés alól, írta a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály bejegyzése szerint a fővárosi ítélőtábla elutasította Karácsony Gergely újabb azonnali jogvédelmi kérelmét, így a kincstár 2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. Ezzel már több mint 30 milliárd forintben nem fizetett adót kellett behajtani az önkormányzattól, tette hozzá, azzal folytatva mindeközben Budapest csődben van. Perben és haragban állunk jelenleg is a kormánnyal, hiszen a szolidaritási hozzájárulás mértéke magas, és ezt nem csak mi mondjuk, hanem az állami számvevőszék tavalyi jelentése is, ami miatt nettó befizető a főváros a kormánynak, reagált Kis Ambrus főpolgármester helyettes. Lapértesülés szerint a hatóságok őrizetbe vették Ceglédi Gergő óbudai alpolgármestert, a baloldali összefogás politikusát. A beszámoló alapján ez egyenes folyamánya annak a házkutatásnak, amelyet a központi nyomozó főügyészség végzett az óbudai városházán, a vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozása során. Emelkedik az úgynevezett nevelőszülői ellátmány havi összege, az a támogatás, amelyet kizárólag a gyermek étkezésére, ruházkodására, tankönyvre, fejlesztő foglalkozásokra lehet fordítani, jelentette be a gondoskolás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila közölte, ez alapesetben 53.430 forint havonta, ezt emeli meg a kormány 11.000 forinttal, a növekményt ez év január 1-től visszamenőlegesen megkapják az érintettek. 3 elemmel bővült a hungarikumok gyűjteménye, és 2 tétellel gyarapodott a Magyar Értéktár. Hungarikum lett a kocsi, egy magyar eredetű közlekedési megoldás, a szaloncukor, amely a karácsony elmaradhatatlan része, valamint a 60-i aranyfálcán sűrített paradicsom, amely világszerte ismert, kizárólag magyar földeken termesztett paradicsomból készül. Az értéktárba felvett új elemek közé tartozik a pápai sonka, a húsipar híres terméke, valamint a nándorfehérvári diadal emlékére elrendelt mindennapi déli harangszó. A gyerekeket, fiatalokat kiemelten érintő vasúti veszélyekre, valamint a felnőtt kísérők felelősségére hívja fel a figyelmet a nyári szünidő közelettével a MÁV és a rendőrség. Arra kérik a felnőtteket, mutassanak példát a gyerekeknek, és mindenki tartsa be a szabályokat. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, a hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben 34-35 fok körül alakul. Az országos tisztifőorvos a legmagasabb, 3-fokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombat éjfélig. A hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyermekek, idősek, várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a nagyvállalatok és bankok vezetőihez. Adjanak esélyt a fiataloknak és a szegényeknek a munkában. Parolin bíboros. A párbeszéd az egyetlen eszköz a béke elérésére. Interjú a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont római zarándok útjáról. Ferenc pápa a nagyvállalatok és bankok vezetőihez. Adjanak esélyt a fiataloknak és a szegényeknek a munkában. A Szent Atya szombaton fogadta a Vatikánban ügyvezető igazgatók egy csoportját, akik nagyvállalatok és bankok élén állnak a világ különböző részein. Egyre döntőbb szerepet játszanak nem csak a gazdasági életben, hanem a társadalomban és a politikában is. Alessandra Smerilli nővér, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának titkára kísérte el az audienciára a csoportot, amelynek tagjai a Laudato Si kezdetű enciklika alapelvei szerint fáradoznak a fenntartható piaci kezdeményezések kidolgozásán és működtetésén, amelyet 2020-ban a Davoszi Gazdasági Világfórumon indított el harmadik Károly, akkori Velszi herceg. A kezdeményezés az ipar és a pénzügy területén olyan globális célokat tűz maga elé, mint a klíma, a biodiverzitás, a fenntartható fejlődés a kormányok bevonásával. A pápa a delegációhoz intézett beszédében leszögezte.
Le grandi imprese sono soggetti che incidono sulle dinamiche dei rapporti internazionali.
A nagyvállalatok hatással vannak a nemzetközi kapcsolatokra is. Ezért a vezetők döntései sok ezer dolgozót és befektetőt érintenek, egyre inkább globális szinten. A gazdasági hatalom összefonódik a politikai hatalommal. A nagyvállalatok ugyanis nem csupán a fogyasztást, a takarékoskodást és a termelést befolyásolják, hanem ezen túlmenően a kormányok sorsát, a nemzeti és nemzetközi közpolitikát és a fejlődés fenntarthatóságát is. Ez a ti valóságotok, mert benne vagytok, a ti világotok, kezdte beszédét a pápa, majd hozzátette. Ez azonban nem elegendő. Tudatosítani kell, és kritikusan szemlélni, mérlegelni, hogy teljes mértékben tudják gyakorolni felelősségüket, döntéseik közvetett vagy közvetlen hatásaiért. Hiszen ma a gazdaság sokkal több, mint puszta gazdaság. Ezért Ferenc pápa három kihívást állított a nagyvállalatok bankok vezetői elé: a környezetvédelmet, a szegények és a fiatalok felkarolását.
Anzitutto mi invito a porre il centro della vostra attenzione e della vostra responsabilità l'ambiente e la terra.
Mindenek előtt a környezet és a föld iránti felelősségre hívta föl a Szent Atya a figyelmet. Súlyos környezeti válság idején élünk, ami sok tényezőtől függ, beleértve a tegnapi és mai gazdasági és vállalati döntéseket. Nem elegendő betartani az államok törvényeit, melyek túl lassan haladnak előre. Újításra van szükség, elébe menni a jövőnek, bátor és előretekintő döntésekkel, amelyeket aztán mások is követhetnek. A vállalati innováció elsősorban ma közös otthonunk gondozására kell, hogy irányuljon. Ferenc pápa ezután a szegényebbek és a kiselejtezettek gondozásáról beszélt. Nem szabad elfeledkeznünk róluk. Az úgynevezett körkörös gazdaság ma kulcsszóvá vált, ami arra szólít, hogy a selejtet újra felhasználjuk. Amíg újrahasznosítjuk az anyagokat és azok hulladékait, még nem tanultuk meg, engedjétek, hogy ezt a kifejezést használjam, újrahasznosítani, nem pedig leselejtezni a személyeket, a dolgozókat, különösen a legtörékenyebbeket, akiknek a sorsát sajnos a selejt kultúrája dönti el gyakran.
Siate diffidenti verso una certa meritocrazia che viene usata per legittimare l'esclusione dei poveri, giudicate demeritevoli.
Óvakodjatok a meritokráciától, amelyet arra használnak, hogy igazolják a szegények kizárását, akiket érdemtelennek ítélnek, egészen odáig, hogy magát a szegénységet is hibaként róják fel, figyelmeztetett a pápa, majd így folytatta. Ne elégedjetek meg egy kis ember szeretettel, ez túl kevés. A kihívás az, hogy bevonjátok a szegényeket a vállalatokba, erőforrássá tegyétek őket a közjavára. Lehetséges, fűzte hozzá a Szentatya, majd megvallotta. Olyan világról álmodom, amelyben a kiselejtezettek lehetnek a változás főszereplői. De úgy rémlik, hogy ezt egy bizonyos Jézus már megvalósította, nem gondoljátok? A harmadik tanács, amelyet a pápa a nagyvállalatok és bankok ügyvezetőire bízott, a fiatalok felkarolása. Ma a fiatalok gyakran a szegények közé sorolhatók, hiszen szűkölködnek erőforrásokban, lehetőségekben, jövőben. Ez pedig paradox módon ott is megfigyelhető, ahol nagyon sok a fiatal, de kevés a rendelkezésre álló eszköz, és ott is, ahol egyre kevesebb a fiatal, mint például Olaszországban, ahol nincsenek születések, de eszközök lennének.
Non si apprende nessun lavoro senza l'ospitalità aziendale.
Egyetlen munkát sem lehet elsajátítani a vállalat vendégszeretete nélkül, ami azt jelenti, hogy nagy lelkűen befogadják a fiatalokat akkor is, amikor még nincs tapasztalatuk és megfelelő kompetenciáik, ugyanis minden munkát csak munkavégzés közben lehet megtanulni. Legyetek nagy lelkűek, fogadjátok be a fiatalokat a vállalataitokba, előlegezzétek meg nekik a jövőt, hogy ne veszítse el a reményt egy egész nemzedék, kérte Ferenc pápa.
Parolin bíboros. A párbeszéd az egyetlen eszköz a béke elérésére. Az Ukrajnáról tartott békekonferenciára összegyűlt világvezetőkhöz fordulva, a vatikáni államtitkár megismételte a pápa üzenetét, hogy az igazi, stabil és igazságos béke elérésének egyetlen eszköze az összes érintett fél közötti párbeszéd. A június 15-én és 16-án Svájcban tartott magas szintű ukrajnai békekonferencia záró plenáris ülésén Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár megismételte a pápa meggyőződését, hogy az összes érintett fél közötti párbeszéd az egyetlen eszköz az igazi, stabil és igazságos béke megteremtéséhez. A vatikáni államtitkár megerősítette a Szentszék elkötelezettségét amellett, hogy fenntartsa a rendszeres kommunikációt az ukrán és orosz hatóságokkal, és segítséget nyújtson a lehetséges közvetítői kezdeményezésekben. Pietro Parolin bíboros államtitkár vezette a szentszéki küldöttséget, amelynek tagja volt Martin Krebs érsek, svájci apostoli nuncius és Paul Butnaru prelátus, a vatikáni államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős szekciójának tisztviselője. A szentszék küldöttsége megfigyelőként volt jelen a csúcs találkozón, elfogadva a svájci államszövetség elnökének és Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek a közös meghívását. A szentszék megerősítette jelenlétét és szándékát, hogy bármilyen módon segítse a diplomáciát és a humanitárius erőfeszítéseket, de megfigyelői státuszának megfelelően nem írta alá a csúcs találkozó záró közleményét. Parolin bíboros beszédében üdvözölte a kezdeményezést, amelyet szerinte Ukrajna gondosan előkészített, amely bár hatalmas erőfeszítéseket tesz az agresszióval szembeni védekezés érdekében, a diplomáciai fronton is folyamatosan dolgozik egy igazságos és tartós béke megteremtésén. A bíboros államtitkár kifejezte meggyőződését a háborút illetően. Döntő fontosságú, hogy továbbra is keressük a konfliktus jó szándékkal, bizalommal és kreativitással történő lezárásának módjait. Parolin bíboros emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa mindig ezt az üzenetet közvetíti, akinek felhívásai különösen a nemzetek vezetőihez azt hangsúlyozzák, hogy az egyetlen eszköz, amellyel a valódi, stabil és igazságos béke elérhető, a párbeszéd az összes érintett fél között. A bíboros megjegyezte, hogy természetének megfelelően a Szentszék megfigyelőként vesz részt, különös figyelmet fordítva a nemzetközi jogtiszteletben tartására és a humanitárius kérdésekre. A nemzetközi jogtiszteletben tartását illetően megerősítette. Érvényben van az az alapelv, hogy egyes országok szuverenitását és területük integritását tiszteletben kell tartani. A bíboros hangsúlyozta továbbá, hogy a Szentszék nagy aggodalmának ad hangot a háború tragikus humanitárius következményei miatt, és különösen elkötelezett, hogy elősegítse a gyermekek hazaszállítását, és hogy ösztönözze a foglyok, különösen a súlyosan megsebesült katonák és civilek szabadon bocsátását. Kiemelte annak fontosságát, hogy újra egyesítsék a kiskorúakat családjaikkal vagy törvényes gyámjaikkal, és helyzetük bármilyen kihasználása elfogadhatatlan. Ezért Parolin bíboros minden rendelkezésre álló csatorna megerősítését kérte ennek a folyamatnak az elősegítésére. Kifejtette, hogy a Szentszék megfigyelőként részt vesz az ukrán gyerekek Oroszországból történő hazatelepítését célzó nemzetközi koalíció munkájában, és közvetlen kapcsolatot tart fenn mind az ukrán, mind az orosz hatóságokkal azzal a céllal, hogy fokozza az ad-hoc mechanizmusok eredményességét, amelyet az ukrán gyermekek Oroszországból való hazatelepítése érdekében hoztak létre, azt követően, hogy Mateo Zuppi bíboros látogatást tett Kijevben és Moszkvában azzal a céllal, hogy megoldjanak konkrét eseteket. A bíboros megerősítette a Szentszék elkötelezettségét az ukrán és orosz hatóságokkal való rendszeres kommunikáció fenntartása mellett. Továbbra is készen áll a Szentszék arra, hogy segítse a lehetséges közvetítői kezdeményezések végrehajtását, amelyek mindenfél számára elfogadhatóak, és az érintettek javát szolgálják.
Interjú a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont római zarándokútjáról. A múlt héten, június 13-ától szerdától a hétvégéig Rómában tartózkodott a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont 8. osztálya, hogy általános iskolás tanulmányaik végén egy római zarándokúton ismerkedjenek a katolikus egyház központjával és történelmi emlékeivel. A diákok két tanáruk kíséretében felkeresték a Vatikáni Rádió magyar tagozatát, melynek végén egy tanár és egy diák, Svajcsik Lajosné Bernadett és Tófalvi Balázs mesélte el frissen szerzett élményeit.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Svajcsik Lajosné Bernadettet, aki már többször volt itt nálunk, és egyik diákját, Tófalvi Balást, akik egy 20 fős zarándokcsoport keretében érkeztek Rómába, és most éppen ismerkednek Róma hitének tanúbizonyságaival. De ti kérdezlek, hogy mi a sajátosság ennek a mostani zarándokútnak?
Mindig, amikor 8. osztállyal végzünk, akkor úgy érzem, hogy azt, amit úgy tanultunk egyháztörténelemből, sok-sok egyéb ilyen hittanórákon, hogy azt megmutatni, hogy ez valójában hol és hogyan történt. És pont az egyik kislány mondta, hogy olyan érdekes a számára, hogy most azt érzi, hogy amikről tanult, aminek számára szinte csak mese volt, az itt van is valóság. És voltunk most a Szent Péter téren, Szent Péter sírjánál, megyünk a katakombákhoz, ahol meg az ősegyházban a mártíroknak a vére alapozta meg azt, hogy egyáltalán most mi itt vagyunk, és ezt megtehetjük. És ezért mindig el szoktam hozni a 8. osztályomat ide Rómába.
Ők vannak 20-an.
Igen, most ők 20-an vannak.
Összesen 20 fős az osztály?
Igen.
Az nagyon jó. Nem jó, hogyha túl sokan vannak, mert akkor sokkal több idő jut egy-egy gyermekre, nem?
Igen,
egyébként. Mit gondolsz erről, Balázs? Jobb így, hogy csak kevesebben vagytok?
Igen, sokkal jobb, hogy így 20-an vagyunk, nem nagyon sokan.
Mi az, ami neked eddig Rómában megtetszett, és a legjobban tetszett?
Hát most a Szent Péter Bazilika nagyon tetszett nekem, azon kívül igazából minden tetszett a eddigi római úton.
Igen, nem véletlenül vagy te itt most a stúdióban, hiszen van neked egy sajátos titkod, amit már megosztottál a családban, meg az osztályban is, tehát akkor végül is mi is beszélhetünk róla. Nagyon örülnék, ha megoszthatnád a kedves hallgatóinkkal is, hogy te személyes titkodat.
Én ugye 11 éves koromban gondolkoztam, hogy papi hivatással folytassam a tanulmányaimat.
És tehát éreztél egy hivatást, hogy Jóisten hív erre?
Igen, éreztem.
Tudnál mesélni erről picikét konkrétabban valamit?
11 éves koromban szentmisén voltam vasárnap, és ott így megéreztem, hogy mi lenne, hogyha én lennék az oltárnál,
igen,
mint atya. És akkor így ezen elgondolkoztam, és így megéreztem a papi hivatást.
És ez megmaradt benned, és aztán később ismét és ismét érezted, amikor megint vasárnaponként szentmisén voltál?
Valamikor éreztem, legtöbbször éreztem, igen.
Most 14 éves volt, azóta 3 év telt el, és azóta ez a hivatás, mint egy kis pici kis csíra, mint egy kis pici kis növényke, erősödött 3 év alatt?
Erősödött, igen.
A családod segít ebben?
Igen, igen.
És az iskola?
Az iskola is.
És az a római zarándokút?
Ez főleg.
Miben segít, amit eddig megéreztél? Szentpéter sírjánál láttál, jártál?
Megéreztem, hogy kevés a pap. Ezt mindenki tudja, és én megértettem ezt, és...
Te kész vagy erre?
Én kész vagyok erre.
És bízol abban, hogy a Jóisten, aki meghív, hogy a hivatást csak jó, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, hogy akkor aki meghív téged, az meg is fog téged tartani.
Igen.
Tehát emiatt nem is kell annyira aggodalmaskodnod, hogy jaj, hogy én hogyan, mint... Nem az a fontos, amit te tudsz, hanem sokkal inkább a mi hitünk fontos, hogy ő engem meg tud tartani, mint ahogyan az anyuka téged megtartott, amikor kis picike voltál, majd a mennyei atya meg az ő fia fog téged megtartani, ha megőrzed ezt a szép hivatást. Nagyon köszönöm, Dettit kérdezem még ismét, hogy mi a további programotok?
Most megyünk majd a katakombákhoz, és ott megnézzük azokat a kápolnákat, a keresztény jeleket.
Melyik katakomba lesz ez?
A Kalisztó, San Kalisztó, és a San Sebastiano.
Mind a kettő?
Mind a kettőt.
Úgy közel vannak egymáshoz.
Igen, igen. És ott az örömutat is végigjárjuk köztem.
Igen, igen. És akkor még mi az, ami még itt Rómában jelentős pont?
Hát először is ez a bazilikákat, a 7 bazilika közül 4-et, mert hogy viszonylag rövid időre jöttünk, és a legfontosabbakat szeretnénk, a Szentpéterben voltunk, a Lateráni bazilikába szeretnénk elmenni, Santa Maria Maggiore-ba, és...
Sefalakon kívüli Szent Pálba.
Igen.
A negyedik ilyen.
Igen, és akkor megnézzük a pápákat fönn a falon körbe, hogy...
Igen, volt pápák arcképcsarnokat,
ilyen
túlszopa fölött
látni. Így van, igen, és azt is megnézzük, hogy a lélekek azt is lássák, hogy hogyan növekedett a mi egyházunk.
Hogyan fogadta az osztály, az ő osztálytársai Balázsnak a döntését?
Ez érdekes volt, mert volt, aki azt gondolta, hogy viccel. Volt, aki viszont nagyon...
Mikor jelentetted be, Balázs?
Egy éve.
Egy év. Tehát 2 évig hordoztad magadban. Nagyon jó vagy. Nem is kell mindig mindent elmondani. Várni kell vele. Először, hogy mit titkunk az Úristennel, aztán később. Igen.
Igen, akkor, mikor már erősödött benne, és beszélgettünk, és nagyon sok helyre igyekszik Balázs elmenni, ahol egy kicsit a papi életnek a mindenféle részeit megismerheti, tehát hogy ne úgy ugorjon bele, gondolom, hogy ha se tudja, hogy mire vállalkozik, hanem hogy tényleg úgy látom, hogy tudatosan készül erre, és hát én nagyon imádkozom érte, hogy sikerüljön, illetve hogy az Úr Jézusnak az akaratait, vagy Jóisten akarata teljesüljön.
Régen nagyon sok egyházi iskolája volt az egyházunknak, most is hála Isten Magyarországon elég sok van, és a legtöbb papi hivatás korábban onnét került ki. Ilyen korban az én idősebb jezsuita rendtársaim döntő többsége a jezsuita rend egykori, még talán a háború előtti iskoláiból kerültek ki. Úgyhogy az abszolút normális jelenség volt akkor, hogy a Jóisten már fiatal korunkban megszólít bennünket, aztán ő a szűzanya segítségével ápolja a hivatás bennünk. Én a kedves hallgatókat arra kérem, hogy ezt a hivatás palántát, ha szabad így nevezni, a Balázsnak a hivatását imádsággal kísérjék, és aztán bízzuk a Jóistenre, legyen meg az ő akarata. Köszönöm a beszélgetést, további áldott római jelenlétet kívánok nektek.
Nagyon szépen köszönjük, mi is köszöntünk mindenkit.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértesaljai László beszélgetett a Szent II. János Pál pápa iskola központ római zarándoklatának tagjaival. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország kész támogatni Mark Rutte távozó holland miniszterelnök jelölését a NATO főtitkári posztjára, írta az Exportalon Orbán Viktor. Tesszük ezt annak a fogadalmának a fényében, hogy teljes mértékben támogatja azt a megállapodást, amely szerint magyar állomány nem vesz részt a NATO ukrajnai tevékenységében, és ezek támogatására sem fordítanak magyar forrásokat, indokolt a miniszterelnök. Információk szerint Ursula von der Leyen, a leköszönő Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett Európai Néppárt politikusa, a tagállami vezetők legtöbbjének támogatását élvezi a következő 5 évre. Orbán Viktor szerint semmibe vették az európai emberek akaratát, és leosztották egymás között az EU vezető pozícióit. A néppárt ahelyett, hogy a választókra hallgatott volna, végleg összeállt a baloldallal és a liberálisokkal, fogalmazott a kormányfő. Make Europe Great Again, vagyis tegyük nagyjá Európát lesz az uniós magyar elnökségi elmondata, jelentette be Bóka János. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az Európai Unió tanácsa 2024 második félévi magyar elnökségének hivatalos prioritásait, közösségi oldalait és vizuális megjelenését mutatta be a Várkert bazárban. Az Európai Néppárt 97%-os támogatással felvette a Tisza pártot a párt családjukba. Az elnök frakcióvezető újságíróknak nyilatkozva előzőleg kijelentette, támogatja a csatlakozási kérelmet. Manfred Weber szerint jó látni, hogy az a párt, amelyik felteszi a szükséges kérdéseket Magyarországon, most csatlakozik a korrupcióellenes és jogállamisággal kapcsolatos fellépésükhöz. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 7%-osra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Korábban Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, a jegybank most még folytathatja ezt a pályát, az év második felében azonban nagyon visszafogott tere lesz a további kamatvágásnak. A forint a döntés hírére erősödött. A főpolgármester nem mentesül az adófizetés alól, írta a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály bejegyzése szerint a fővárosi ítélőtábla elutasította Karácsony Gergely újabb azonnali jogvédelmi kérelmét, így a kincstár 2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. Ezzel már több mint 30 milliárd forintben nem fizetett adót kellett behajtani az önkormányzattól, tette hozzá, azzal folytatva mindeközben Budapest csődben van. Perben és haragban állunk jelenleg is a kormánnyal, hiszen a szolidaritási hozzájárulás mértéke magas, és ezt nem csak mi mondjuk, hanem az állami számvevőszék tavalyi jelentése is, ami miatt nettó befizető a főváros a kormánynak, reagált Kis Ambrus főpolgármester helyettes. Lapértesülés szerint a hatóságok őrizetbe vették Ceglédi Gergő óbudai alpolgármestert, a baloldali összefogás politikusát. A beszámoló alapján ez egyenes folyamánya annak a házkutatásnak, amelyet a központi nyomozó főügyészség végzett az Óbudai Városházán, a vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozása során. Emelkedik az úgynevezett nevelőszülői ellátmány havi összege, az a támogatás, amelyet kizárólag a gyermek étkezésére, ruházkodására, tankönyvre, fejlesztő foglalkozásokra lehet fordítani, jelentette be a gondoskolás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila közölte, ez alapesetben 53.430 forint havonta, ezt emeli meg a kormány 11.000 forinttal, a növekményt ez év január 1-től visszamenőlegesen megkapják az érintettek. Három elemmel bővült a hungarikumok gyűjteménye, és kettő tétellel gyarapodott a magyar értéktár. Hungarikum lett a kocsi, egy magyar eredetű közlekedési megoldás, a szaloncukor, amely a karácsony elmaradhatatlan része, valamint a 60-i aranyfálcán sűrített paradicsom, amely világszerte ismert, kizárólag magyar földeken termesztett paradicsomból készül. Az értéktárba felvett új elemek közé tartozik a pápai sonka, a húsipar híres terméke, valamint a nándorfehérvári diadal emlékére elrendelt mindennapi déli harangszó. A gyerekeket, fiatalokat kiemelten érintő vasúti veszélyekre, valamint a felnők kísérők felelősségére hívja fel a figyelmet a nyári szünidő közelettével a MÁV és a rendőrség. Arra kérik a felnőtteket, mutassanak példát a gyerekeknek, és mindenki tartsa be a szabályokat. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben 34-35 fok körül alakul. Az országos tisztifőorvos a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombat éjfélig. A hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyermekek, idősek, várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Híreinket hallották.
Thank you.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, június 19-én gyárfás neve napja van. A gyárfás görög-latin eredetű név, jelentése idős férfi. A gerváz név régi magyar alakja. Ez a név viszonylag ritkának számít, de talán akad ismerőseik vagy rokonaik körében, aki ezt a nevet viseli, el ne felejtsék tehát őt a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a gyárfásokat sokáig!
Lélek, vár ránk egy új élet, nyugodtan mindent bíz rám. Tenger, a föld és ég, én és a mindenség, örökké vigyázunk. Kalendárium.
És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. Ma Nemzeti Emléknap van Magyarországon. Méghozzá annak emlékére, hogy 1991-ben, június 19-én hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarország területét. Június 30-án fejeződött be abban az évben hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, de az utolsó szovjet katona már június 19-én elhagyta hazánk területét. Viktor Silov altábornagy, a déli hadseregcsoport parancsnoka június 19-én 15 óra 1 perckor a Záhonycsapi hídnál lépte át a magyar határt, nevezetes ez a nap Magyarország történelmében. 44. március 19-e óta először nem állomásozott idegen katona magyar földön. Ennek emlékére 2001-ben az országgyűlés nemzeti emléknappá nyilvánította június 19-ét, a hónap utolsó szombatját pedig a magyar szabadság napjává. S ha már katonákkal kezdtük, akkor folytassuk egy katonával, méghozzá jekelfalusi Piller Györggyel, aki 1899-ben született itt Egerben a mai napon. Ő kétszeres olimpiai bajnok kardvívó volt. A Magyar Atlétikai Klub sportolójaként nemzetközi sikereit elsősorban kardvívóként érte el. Két olimpián vett részt, 28-ban Amsterdamban törrel és párbajtörrel versenyzett, 32-ben a Los Angeles-i olimpián kardvívásban az egyéni aranyérem mellett a csapat aranyat is megszerezte. 5 Európa-bajnokságon indult és 6-szor győzött. Nevéhez 12 magyar bajnoki cím fűződik. 18-ban honvéd tisztként végzett a Ludovikán, és a Magyar Királyi Testőrség alezredesi rangjáig jutott. Még versenyzői pályafutásával párhuzamosan kezdett edzősködni, a honvédségnél vívást, ökölvívást és birkózást oktatott. 36 és 56 között 4 olimpiára vezette a magyar vívókat. Az 56-os Melbourne-i olimpia után Los Angelesben, majd San Franciscóban élt, és továbbra is edzőként tevékenykedett. Jekkelfalusi Péler György 1960-ban a római olimpia idején hunyt el. És a mai napon hunyt el Budapesten 1909-ben Abafi Lajos, irodalomtörténész könyvkiadó, lepkész. Közel 30 évig volt Pesten saját könyvkereskedése, de nem csak eladott könyveket, hanem írt is. Ő szerkesztette a Magyar Könyvészet, a Figyelő, a Korvina és a Rovartani Lapok című folyóiratokat, s ő adta ki a Nemzeti Könyvtár című sorozatot. Hazánk címmel pedig történelmi folyóiratot alapított. Egész vagyonát az irodalomra áldozta, de kiváló entomológus, rovartani kutató is volt, kivált lepkészettel foglalkozott. A Lepkészet története Magyarországon című műve jelentős szakmunka, csak úgy, mint a Magyarország lepkéi című könyve. És június 19-én hunyt el Balatonfüreden 1979-ben Passuth László, a történelmi regény műfajának kiemelkedő képviselője. Egyetemi tanulmányait a Kolozsvári és a Szegedi Egyetem jogi karán folytatta. Banktisztviselőként dolgozott 19-től, majd 51-től az Országos Fordítóiroda szakfordítója volt. A 20-as évek közepén jelentkezett útirajzokkal, történelmi tanulmányokkal és művelődéstörténeti cikkekkel. Dolgozott a Nyugatnak, míg a Magyar Nemzetnek alapításától kezdve volt munkatársa. 48-ban kizárták az Írószövetségből, és 56-ig csak álnéven írt cikkei, valamint fordításai jelenhettek meg. Legelső és nagy sikerű regénye, Az eső Isten síratja Mexikót. Kedves hallgatóink, Kalendáriumot hallottak. Does it half as good as you?
make myself believe it. This night will never go.